A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
A pontos idő 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Lassan egy hónapja, hogy betölti tisztségét Magyarország új csíkszeredai főkonzulja. Mai műsorunkban konzuli tevékenységről, a magyarországi támogatásokról, választási regisztrációról beszélgetünk. Meghívottam Tóth László, frissen kinevezett főkonzul, akitől hamarosan önök is kérdezhetnek, tárcsázhatják a következő telefonszámokat 0262-22-2022, illetve 0365-42-44-34. Írhatnak SMS-t a 0740-274-165-ös számra, illetve e-mailt a miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro címre. Köszöntöm konzul úr tisztelettel Marosvásárhelyen itt a stúdióban, és köszönöm, hogy az első találkozásra befáradt Marosvásárhelyre, tulajdonképpen hazajött, ha jól meggondoljuk.
Ugye? Igen, jó napot kívánok, szerkesztő úr, köszöntöm őt, és szeretettel köszöntöm a Marosvásári Rádió hallgatóit. Igen, így igaz, Marosvásárhelyre hazajöttem, mert az anyakönyvi kivonatomban azt írja, hogy született Marosvásárhelyen. 1975-ben itt születtem, Magyarországra vittek ugyan haza engem, de gyerekkorom egy részét itt töltöttem, 5. osztálytól az érettségig a Marosvásári Művészeti Liceumban jártam, középiskolában meg liceumban.
Aztán Magyarországon élt és dolgozott, mivel foglalkozott? Ma már nem illik ilyesmit kérdezni, a rendszerváltás után kérdeztek Romániában ilyeneket, ugye, mit csinált az elmúlt rendszerben, de nyilván a rendszer...
Az elmúlt rendszerben én csak tanultam, úgyhogy erről ezt így elmondhatom. Igen, érettségi után továbbtanulás szándékával Magyarországra mentem, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, ott is ragadtam, történész a végzettségem, történelem szakot végeztem a Károli Gáspár Református Egyetemen, aztán úgy hozta a sors az élet, hogy ott alapítottam családot, ott születtek a gyerekeim. Tanítottam, az első években rendezvényszervező cégnél dolgoztam, több helyen a versenyszférában is. 2010 után kerestem a lehetőségét annak, hogy olyan közhivatalt vállalhassak, amivel erdélyi dolgokkal vagy erdélyek kapcsolatos dolgokkal tudok foglalkozni. Így kerültem az akkori közigazgatás és igazságügyi minisztériumban, nemzetpolitikai államtitkárságra is, így immár 7 éve a nemzetpolitikával, erdélyi ügyekkel, székelyföldi ügyekkel, támogatáspolitikával is a román-magyar bilaterális kétoldalú kapcsolatok bizonyos kérdéseivel foglalkoztam a magyar kormányban.
Igen, akkor bizonyára van rálátása arra, hogy mekkora mértékű magyar állami támogatások kerültek a külhoni magyar közösségekhez, és konkrétan az erdélyi közösségekhez.
Igen, erre van rálátásom, mert az államtitkárságban dolgoztam, az koordinál ezeknek a támogatásoknak a kihelyezését. Azt kell mondjam, hogy 2010-ben egy fordulat állt be a nemzetpolitikában és ezen belül a támogatáspolitikában is. Ekkor döntött úgy a kormány, hogy létrehozza a Bethlen Gábor alapot, amely koordinálja ezeket a támogatásokat, meg amely kihelyezi ezeket a támogatásokat, és egy sor új támogatási formáról is az évek folyamán. 2010-ben, talán sokat elárult, csak annyit mondok, hogy 2010 óta, tehát 7 év alatt ezeknek a támogatásoknak az összege meg 10-szereződött. Tehát mi 2009-ben, még az utolsó szocialista kormány idején 9 milliárd forint jutott külhoni támogatásokra, hangsúlyozom, külhoni, ez nem csak erdélyi, tehát ebben benne van a többi Kárpát-medencei külhoni magyar terület, de benne van a diaszpora is. 9 milliárd forint volt, ez a tavalyi évben elérte a 90 milliárd forintot. 2013-14-ben egy újabb szemléletváltás következett be a magyarországi támogatáspolitikában, ami abban állt, hogy az addigi többnyire oktatás és kultúracentrikus támogatás kiterjesztődött, mert hogy ezek is megmaradtak, de a gazdaság egyre jobban előtérbe került a gazdaságfejlesztési támogatásoknak a különböző formái, ugye kezdetben a szakiskolák, aztán a külhoni fiatal magyar vállalkozók, a családi vállalkozások támogatása. Ezt úgy gondolom, hogy ez egy jelentős minőségbeli ugrás lett, ami természetesen azt tett lehetővé, hogy a magyar költségvetés helyzete olyan volt, hogy ezt finanszírozni tudta.
Mennyire nyomta rá bélyegét a kétoldalú kapcsolatok, a román-magyar kétoldalú kapcsolatok alakulása ezekre a támogatásokra, hisz az önkonzuli kinevezésére is román részről csak nem egy évet kellett várni, vagy legalábbis 10 hónapot biztos.
Hát ez nem egészen 10 hónapot, mert ugyan az előző főkonzul az februárban elment, de igazából az előzetes működési engedély az tavasszal kérte meg a Magyar Külügyminisztérium. Hosszú időt kellett várni. Én ezt különösen nem akarom kommentálni. Talán ez is jelzi azt, hogy a román külügyminisztériumban is milyen fontosnak tartják a csíkszeredai főkonzulátus, meg a csíkszeredai főkonzulnak a személyét, hogyha ilyen sok időbe telt, amíg döntöttek arról, hogy jóvá adják-e a működésemet, vagy nem. Visszatérve a kérdés elejére, a támogatáspolitikát, hogy befolyásolja a bilaterális kapcsolatoknak az alakulása, természetesen befolyásolja, ugye ezek a támogatások Romániában hasznosulnak, tehát hogy a román kormány, Románia hozzájárulás, vagy Románia is el kell, hogy fogadja ezeket, de hát a bilaterális találkozókon a miniszter úr is többször találkozott a 2017-es évben Teodor Meleskanu román külügyminiszter úrral, minden egyes találkozón szó van ezekről, és egyeztetve vannak ezek a támogatások.
Igen, mi azt látjuk itt egyszerű polgárokként, hogy román állam megvon bizonyos támogatásokat, vagy átszervezik az adópolitikát, vagy akármi történik, és akkor az erdélyi magyar vezetők a magyar kormányhoz fordulnak. A legfrissebb példa Székelyudvarhely, ugye most 2,5 milliárd forinttal támogatják ott a sportot és a kultúrát. Ezeket miért tartják fontosnak?
Hát ugye az új magyar, a 2010 után az új magyar alaptörvénybe bekerült, hogy a magyar kormány, a mindenkori magyar kormány nem csak felelősséget érez, hanem felelősséget visel a külhoni magyar nemzetrészek irányában. Ez egyfajta kötelezettséget ró a mindenkori kormányra, hogy ezeket a nemzetrészeket támogassa, hogy ezeknek a nemzetrészeknek a boldogulását, a szülőföldön való boldogulását minden módon támogassa. Konkrétan ezek a székelyudvarhelyi támogatások, amelyek különben mégis csak egy töredéke annak, amit a tavalyi évben a kormány külhonra megítért ide Erdélyben is, és ezeket a célokat szolgálják. Tehát, hogy ez egy nemzeti ügy, amelyet ez a kormány, ez a nemzeti kormány magáinak érez, magáinak val, és ez szerint is cselekszik. Ugye az egyik nagy támogatás az a Tamási Áron gimnáziumnak a felújítása, amely már nagyon régóta várat magára, aki ismeri Udvarhelyt, vagy arra felautózik, azt látja ezt az impozáns épületet, hogy sajnos elég leromlott állapotban van. Ugye ez az intézmény gyerekekkel foglalkozik, a sportra szánt támogatásoknak is a nagy része gyerekeknél fog hasznosulni, ott a szakvezető úr elmondta, hogy 6 korosztályban van utánpótlásképzés, székelyudvarhelyen kézilabdában, ennek a fejlesztését szolgálja ez a támogatás.
Visszakanyarodva az ön tevékenységére, miért döntött úgy, hogy hazajön Erdélybe?
Hát ezt igen, az elején már érintettük, mindig is erős honvágyam volt, hogy fogalmazzak így, mindig foglalkoztatott az, hogy tudnék hazajönni, vagy mi olyat tudnék cselekedni, amivel tudom segíteni az itthon maradottakat, és mikor fölmerült ez a lehetőség, hogy én Csíkszeredába tudok jönni főkonzulként tevékenykedni, akkor természetesen megpróbáltam, megpályázni, tehát meg is pályáztam ezt a posztot, és nagy megtisztelés és nagy öröm számomra, hogy külügyminiszter úr ezzel engem megbízott, és igyekszem minden erőmmel megfelelni ennek a kihívásnak.
Tegnap reggel hogy bírta a -20 fokot Csíkszeredában? Gondolom nem volt hozzászokva az elmúlt évtizedekben.
Hát az elmúlt évtizedekben nem, de a gyerekkorom egy részét én gyimes középlokon töltöttem, 8 évet ott éltem, úgyhogy nekem a hideg annyira nem új. Már örültem is neki, mert ugye mindig 2011 nyarán mindenki mondta, hogy na majd Csíkba a nagy hidegben majd meg fog gyűlni a bajunk, és ez a nagy hideg nem jött, már a gyerekeim kérdezték, hogy hol van ez a nagy hideg, meg az a hó, úgyhogy mi vártuk ezt a hideget.
Bár a hóra még várni kell, arra talán Csíkszeredában is. Mi a legfontosabb küldetése a misszióvezetőként a csíkszeredai főkonzulátus élén?
Hát nem szeretnék kiemelni semmit sem ennyire, hogy ez a legfontosabb. Nagyon sok minden fontos. Ugye nagyon fontos az, hogy a csíkszeredai főkonzulátus ellássa az alaptevékenységét, mint főkonzulátus, ami ugye a klasszikus konzuli ügyeknek, meg a kettős állampolgárságból fakadó adminisztrációs ügyeknek a nagyon jó, nagyon ügyfélbarát, nagyon állampolgárbarát végzését jelenti. Emellett kiemelt feladatnak tekintem én azt, hogy aktívan jelen legyünk a székelyföldi magyar kulturális életben, sportéletben, közéletben. Nagyon sok saját rendezvényünk van ezeken a területeken, és nagyon sok rendezvényen társszervezők vagyunk, vagy csak egyszerűen meghívottként megjelenünk. És még egy harmadik teret, amit kiemelnék, ez a külgazdaság, ugye Magyarországon a külügyminisztériumot úgy hívják, hogy külgazdasági és külügyminisztérium. Ez a név egyfajta szemléletet is, vagy szemléletváltást is jelent. A külpolitika mellett, a diplomácia mellett a külgazdasági tevékenységet legalább olyan fontosnak tartjuk, és ebben nekünk, nekem Csíkszerdei főkonzulként, de a főkonzulátusnak is igen nagy szerepe van itt a térségben.
Mai meghívottam Magyarország csíkszeredai főkonzulja Tóth László, akivel konzuli tevékenységről, magyarországi támogatásokról, választási regisztrációról beszélgetünk. Telefonszámaink 0265-22-20-22, illetve 0365-42-44-34. SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Közben érkeznek a kérdések SMS-ben. Erika írja Csíkból, jó napot kívánok, a kérdésem: magyar útlevéllel ezen év augusztusáig rendelkező 8 éves kisfiamnak az útlevél meghosszabbítása ajánlotta be, vagy igényeljünk magyar személyt a kiskorú számára, és ez egyenértékű-e az útlevéllel nyugati utazás esetén az unión belül? Előre is köszönöm a válaszát, Erika Csíkból írja.
Igen, kedvesekkelnek azt tudom mondani, hogy az unión belül a személyigazolvány az egyenértékű az útlevéllel, úgyhogy igazából az ő döntésük, hogy útlevelet igényelnek vagy személyigazolványt, az úgy nyilván személyigazolványjal EU-n kívüli államokban nem lehet utazni, csak útlevéllel, tengeren túlra, vagy mondjuk akár Törökországba egy nyaralás esetén. Úgyhogy ez igazából az önök megfontolása, hogy melyiket kérik, de az unióban lehet a magyar személyigazolvánnyal utazni, és ezt lehet igényelni a csíkszeredai főkonzulátuson előzetes bejelentkezés után.
Tehát a személyigazolványt csak a konzulátuson lehet, kihelyezett konzuli napokon nem lehet, ugye?
Kihelyezett konzuli napokon is lehet. A partnerszervezeteink, az Eurotransz Alapítvány, Demokrácia Központok vagy a Magyar Polgári Párt irodáiban segítenek összeállítani az igényléshez szükséges dokumentumokat, és mikor kihelyezett konzuli nap van, akkor ott van egy konzul kollégánk, akinél igényelni lehet ezt a...
Egy hallgató van a telefononalban, megkérem a fülkagylót, tegye fel. Halló, jó napot kívánunk!
Halló. Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Én vagyok egy vonalban.
Igen, tessék mondani!
Azt szeretném kérdezni, hogy falun lakunk, kaptunk 2 levelet Magyarországról a választással kapcsolatban. Tehát nem változtattunk lakcímet, akkor vissza kell küldjem, vagy nem?
Regisztráltak korábban?
Igen, már egyszer szavaztunk.
Igen. Főkonzul úr.
Nem kell visszaküldeniük a levelet, hogyha regisztráltak, és ezek szerint a jó cím, vagy olyan címmel regisztráltak, ahol most is tartózkodnak és élnek, akkor ide fogják majd megkapni a szavazási levélcsomagot is, úgyhogy most nem kell tenniük semmit, csak várakozniuk kell, és majd mikor a Nemzeti Választási Iroda véglegesíti a magyarországi választási pártlistákat, és utána postázzák a levélszavazatokat, akkor önök meg fogják kapni, majd szavaznak, és akkor azt kell bevinni a főkonzulátusra, vagy postán visszaküldeni a Nemzeti Választási Irodához, vagy valamelyik közreműködő szervezet útján akár eljuthatni hozzá.
Egyébként tudomása szerint valamit változott a rendszer az előző választásokhoz viszonyítva? Tehát az, aki már korábban leadta szavazatát, ugyanaz az eljárás?
Ugyanaz az eljárás, igen. Tehát, hogy nem változott a rendszer, ugyanaz az eljárás. Aki egyszer már szavazott, az regisztrált is, az rendelkezik érvényes regisztrációval, úgyhogy neki igazából nem kell tenni semmit, hanem ugyanúgy el kell járni, amit 4 évvel ezelőtt tette.
Igen, tulajdonképpen sokat beszélünk, és láthatjuk sokfelé ezt a bizonyos regisztrációt. Ez mi is tulajdonképpen bizonyára sokan tudják, de lehet van, aki nem tudja.
Igen, a regisztráció az igazából a választási névjegyzékbe való beiratkozás. Ugye, aki Magyarországon lakik, magyarországi lakóhelyen rendelkezik, az a személy és lakcím nyilvántartási adatbázisokból bekerül a választási
névjegyzékbe,
nyilvántartásba. A külhoniaknak ebbe be kell jelentkezni, és ez a regisztráció tulajdonképpen ezt a bejelentkezést jelenti. Ugye regisztrálni minden 17 évet betöltött magyar állampolgár, külhoni magyar állampolgár tud. Aki egyszer ezt megtette, annak a regisztráció 10 évig érvényes, és hogyha a 10 éven belül, vagy a regisztráció megtétele után bármikor ő választ, tehát aktív szavazópolgár, akkor ez újraindul, ez a 10 év.
Miért 17? Tehát 17 évesek még nem szavazhatnak.
17 ugye, évesek még nem szavazhatnak, de regisztrálhatnak, mert a szavazás idejére nagykorúvá válhatnak, és akkor meg nekik lehetőségük kell legyen arra, hogy élni tudjanak szavazati jogukkal.
Tehát azért kérdeztem, hogy, és köszönöm, hogy ezt pontosítottam, mert hogyha valaki éppen most eltölti a 17. élet, betölti a 17. életévét, még idén nem szavazhat.
Nem szavazhat.
Most történetesen.
Igen, így van, most nem lehet, de hogyha valaki április 7-én tölti be a 18. életévét, és neki 15 nappal előtte már regisztrálnia kellett volna az, hogy szavazhasson, ő 17 évesen kell, hogy regisztráljon.
Igen.
Érthetően.
Halló, jó napot kívánunk! Halló!
Jó napot kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy 2014-ben tettük le az esküt, és arról volt szó, hogy 2 év múlva legkésőbb megkapjuk az anyakönyvi kivonatot, és még nincs semmi sehol. Erre szeretnék választ.
14-ben jól értettem?
Igen.
Uh-huh. Jó, megkérem, maradjon a telefonvonalban, de főkonzul úr, 2 év a várakozási idő?
Nem lehet 2 év a várakozási idő, úgyhogy itt valami félreértés lehet. Lehet, hogy az úr ugyan letette az esküt, de az anyakönyvi eljárás nem lett elindítva. Ezt a konkrét ügyet ismerve lehetne tisztázni, úgyhogy én azt javasolnám, hogy akkor a kollégáim megkeresik az urat, és akkor tisztázzák ennek a...
Mert gyakorlatilag a honosítási folyamat az hogy zajlik? Beadja az illető személy a kérést, az az első lépés, ugye? Azt
igen.
Elfogadják, utána...
Beadja a kérést, hogyha minden dokumentum rendben van, akkor a főkonzulátus ezt a dossziét továbbítja Budapestre, ugye nem mi bíráljuk el a kérelmet, és hogy ez egy komplex folyamat a honosítási kérelmnek az elbírálása, pont azért, hogy ne érhesse semmilyen támadás magát a folyamatot. Nagyon sok szűrőn át kell menni ennek a kérelemnek, ennek van egy 3 hónapos ügyintézési határideje, amiben nem számítodik bele a hiánypótlási határidő, de nem számítodik bele ugye a köztársasági elnök úrnál eltöltött idő, mert ugye a köztársasági elnök úr hagy jóvá minden honosítási kérelmet, és utána visszaérkezik hozzánk az elbírált kérelem, hogy az illető megkapta az állampolgárságot, akkor mi behívjuk esküre, és az esküvel válik igazából állampolgárá. Az anyakönyvi eljárás az egy ettől független eljárás, tehát ugye minden eseményt, ami anyakönyv köteles, úgymond születés, házasság, válás és elhalálozás, azt anyakönyvezni szükséges, és ezúttal is felhívnám a magyar állampolgárok figyelmét arra, az itt a magyar állampolgárok figyelmét arra, hogy ezeket az eseményeket igenis jelentsék be, ha a családban ilyen történik, mert ezek a nyilvántartások úgynevezett közhiteles nyilvántartások, és attól közhitelesek, hogy szerepelnek benne ezek az adatok. Tehát, hogyha nem jelentjük be, akkor bizony ezek a nyilvántartásaink is sérülékenyek, vagy sérültebbek lesznek. Például a választások közelettén, hogyha valaki elhalálozott a családba, azt anyakönyvi szinten be kell jelenteni, mert hogyha nem, akkor nyilván az illető a névjegyzékben a regisztrált úgy szerepelt, mint aktív választópolgár.
Egy hallgató kérdezi Csíkból SMS-ben, a héten leadtuk a magyar állampolgársági papírokat, elvették és azt mondták, hogy 1/2 év az eskütétel, kisbabánk pár hét múlva fog megszületni, vajon a köldökzsinoros zsinoros megpályázásról lecsúszunk-e, mivel csak magyar állampolgárként igényelhető? Nem csúsznak le, hát a baba ezután születik, tehát a köldökzsinoros támogatás minden olyan gyerekre vonatkozik, aki tavaly 2017. július 1-e után született, ugye?
Igen, ez így van, a köldökzsinoros támogatás minden ilyen gyerekre vonatkozik, de itt, ha jól értem, a kérdés arra vonatkozott inkább, hogy mivel a baba most hamarosan megszületik, ezúton is sok sikert kívánok hozzá az anyukának, meg az egész családnak, mivel a baba nem sokára megszületik, de a szülők még nem magyar állampolgárok, a baba sem magyar állampolgárnak születik, tehát, hogy ilyen szinten értem a kérdést az anyukának, a lényeg az, hogy megkapják az állampolgárságot addig, míg a 6 hónapot betölti a baba.
Igen, tehát tulajdonképpen akkor most ez egy konkrét eset, mi a teendő? Ugye azt mondja, hogy 1/2 év múlva már valószínű meg lesz születve a kisbaba, amikor...
Meg lesz születve, nincs teendőjük, én úgy gondolom, hogy 1/2 év...
Tehát hogyan kérhetik az ő anyakönyvesztetését?
Hát az ő anyakönyvesztetési csak azután tudják kérni, amikor már magyar állampolgárok, így van. Tehát, hogy ugye ott kollégáim fél évet mondanak, mert nem akarnak olyan időpontot mondani, amin belül biztosan nem lesz meg, de azért a tapasztalat az, hogy hamarabb elbírálódnak ezek a kérelmek.
És egyébként a küldökzsinóros támogatásra utána jelentkezhetnek nyilván, miután a gyerek is megkapja a magyar állampolgárságot, ők már értelemszerűen magyar állampolgárok lesznek, tehát semmiképpen nem csúsztak le róla, mert hogy ez ettől előre vonatkozik.
Úgy gondolom, hogy ez a határidőn belül elfelel, ez bírálva ez a támogatás, ez az állampolgársági kérelem.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, tisztelettel! Üdvözlöm a urat! Én a 80-as években család alapításom után elhatároztam, hogy akkor veszek román zászlót, amikor mi tudom tűzni a magyar nemzeti lobogót is. Hát jelenben most a körülmények oda jutottam, eddig még nincsen semmi kell zászló. Most este kaptam egy ajánlatot a székely zászlóról, ugyebár román zászlót be lehet szerezni könnyebben, de egy európai meg egy magyar nemzeti lobogót hol lehet beszerezni, kérem szépen. Nagyon igényelném.
Hát üdvözlöm a kedves hallgatót. Megfogott, jó kérdés, mert ugyan egy hónapja most már itt tartózkodom Csíkszeredában, de még az ilyen, nem tudom, hogy az ilyen boltokban még nem néztem körül. Én úgy gondolom, hogy van olyan hely, ahol be lehet szerezni, de megmondom őszintén, erről most önnek nem tudok pontos választ adni. Magyarországon ugye ezt szabadon lehet árusítani. Nem tudom megmondani, nem tudom, a szerkesztő talán jobban tudja, hogy hol lehet ilyesmi.
Hát én azt tudom mondani, hogy falunapokon meg ilyen olyan rendezvényeken azért én láttam.
Standokon lehetett látni, így most, hogy mondja, igen, Tusnádon is valóban meg egyéb rendezvényeken, standoknál lehet látni, hogy árulják.
Igen, itt a beszerzés azt hiszem nem is akkora gond, inkább a kitűzés ugye az, ami, de ezt most ne kommentáljuk, mert volt miniszterelnökünknek is beletörött a bicskája, talán ebbe, talán másba, de most ne bonyolódjunk. Inkább beszéljünk az anyasági támogatásról, illetve az úgynevezett babakötvényről. Kiknek jár ez, és hogyan lehet igényelni? Most már érintettük az imént.
Igen, ugye beszélgettünk a műsor korábbi szakaszában arról, hogy a nemzetpolitika hogy alakult meg, hogy változott az elmúlt 7 évben, 2010 után, miután a Fidesz kormányra került, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, és ennek ugye egy fő vonulata az, hogy az egyik első döntésként az akkori Új Magyarországgyűlés lehetővé tette a kedvezményes honosítást, ami által a külhoni magyarok állampolgárságot szerezhetnek. Később meg ehhez járult a szavazati jog megadása, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ezzel, hogy 2018. január 1-től ez a két családtámogatási forma is jár a külhoni magyaroknak, ezzel újabb szintet léptünk, hiszen egy olyan szakágazati támogatási forma került kiterjesztésre, ami Magyarországon évek óta bevett, tehát, hogy még egy szintet léptünk ebben a folyamatban. Az anyasági támogatás az minden olyan gyereknek jár, aki 2017. június 30-a után született, magyar állampolgár, egyetlen feltétele, hogy Magyarországon anyakönyvezve legyen. Az imént beszélgettünk erről, hogy ez egyébként miért is fontos, egyébként is. A másik a úgynevezett babakötvény, a fiatalok életkezési támogatása, az is egy egyszeri támogatás, amely a Magyar Államkincstárnál nyitott letéti számlán kerül elhelyezésre, és ami ez a gyerek majd csak felnőtt korában jut hozzá, tehát ez egy lényeges különbség a kettő között, míg az anyasági támogatás az most hozzájut a család, az életkezési támogatáshoz nem, az életkezési támogatás az azt szolgálja, hogy a gyerek felnőtt korában hozzájusson egy olyan összeghez, amivel valamit tanulmányi vagy egyéb célra fordítani tud, és valamit kezdeni tud vele, és egy másik fontos dolog ezzel kapcsolatban, ami nem sokszor hangzik el, hogy ezzel azt is szeretné a kormány, hogy ösztönözze a családok megtakarításait arra, hogy a gyerek, mire felnő, valamit nyújtani tudjanak neki, mert hogyha a család hozzátesz ez az összeghez, az állam maga is még hozzá fog tenni.
Igen, hol és hogyan igényelhetők ezek a támogatások?
Ezek a támogatások a főkonzulátuson igényelhetők, ugyanígy, ahogy az útlevélnél meg a személyigazolványnál is mondtam, a telefonszámunkon, amelyet akkor itt is elismétlek, talán nem árt, 0366 087 000, bejelentkezni szükséges, és akkor a kollégáim időpontot adnak, és ahogy a partnerszervezeteinknél is a partnerszervezeteink segítenek abban, hogy a kérelme szükséges dokumentumokat, iratcsomót összeállítsák, és kihelyezett konzuli napon kollégáinknál is be lehet nyújtani ezeket a kérelmeket.
Igen, tehát konzuli napokon is lehet ez, ez a lényeg. Egy újabb hallgató van a telefonon, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Benedek Margit vagyok. Én meg szeretném kérdezni a konzul úrtól, hogy 13-ban letettem az esküt 5 éve, és még nem kaptam meg a magyar anyakönyvi kivonatokat. Millió egyszerre jártam Csíkszeredába. Nem tudom, nem lehetne utána nézni, azt mondták, hogy több ponton csinálják, hogy hova keverődött el a papírjaim, vagy nem tudom. 5 év alatt, hogy ne legyen készen, nem értem.
Igen, maradjon kérem szépen a telefonvonalban. Ezek miért lehetnek ezek a csúszások? Tehát az is lehet, hogy nem vette át, és vagy meddig őrzik ezeket?
Nézd, sok oka lehet ennek. Azért nem is nagyon szeretnék itt becslésekbe, vagy ilyen találgatásokba bocsátkozni. Azt tudom üzenni ennek a hallgatónak is, hogy a konzul kollégáim, vagy a kollégáim vissza fogják hívni, és megnézik, hogy konkrétan mi lehet. Lehet, hogy egy hiánypótlásnak nem tett eleget az ügyfél. Ezer oka lehet ennek. Ezt nem nagyon tudom így megmondani. Minden ilyen ügyben csak azt tudom mondani, hogy érdeklődjenek a fogkonzulátuson, mert segítünk akkor névre szólóan, ügyre szólóan ezeknek a megválaszolásában.
Karcsi írja, Csíkból üdvözlöm, idén nézhető lesz-e a VB Forma 1 stb. Sport egyenes adásban? A Magyar 4-re gondolnak, ezt Zsigmond Barna főkonzul úrnak számtalanszor feltették, és szerintem önnek is fel fogják egyszer-kétszer tenni, mit tud erről, mert ez is egy fontos része.
Úgy tudom, hogy igen, a magyar nyelvű sportközvetítések terén történtek előrelépések. Azt, hogy egész konkrétan ezek az események közül mi lesz nézhető, azt most nem tudom megmondani. Én azt tudom mondani, hogy a magyar kormány tényleg mindent megtett annak érdekében, hogy ezek a közvetítések a külhoni területeken magyar nyelven követhetőek legyenek. Én jó magam több olyan parlamenti bizottsági ülésen vettem részt, ahol ez téma volt, ahol a kormány előterjesztőként próbálta megoldani ezeket a problémákat. Összetett dolog ez is, a nemzetközi sportközvetítések jogait különböző szervezetek birtokolják, és ezekkel nem olyan könnyű dőlőre jutni, de a kormány tényleg minden szándékával azon van, hogy ezek a problémák megoldódjanak.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, Júlia vagyok. Először is elnézést kérek, mert tudom, hogy nem ez a téma mai, de pénteken nem tudtam bejutni, és nem volt lehetőségem az adásba végigkapcsolódni, és végighallgattam a zászlói adást a magyar ellenességről. Igen, a románok tudom harcolnak a nagy Romániáért, de nem lett volna nagy Románia, ha Erdélyt nem csatolják Romániához.
Igen.
Ha csatolják le Erdélyt Romániától, Erdélyt nem lehet lecsatolni úgy, mint Koszovót, ahogy levált Szerbiától.
Köszönjük szépen ezt az észrevételt, erre most azt hiszem, hogy válasz ne várjon tőlünk, ez egy vélemény, igen, Rádúj Róbert csíkszeredai polgármesterre beszélgetünk pénteken hasonló témákról, de gondolom nem kíván rá reagálni főkonzulra.
Nem, köszönöm, nem.
Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Konzul úr, szeretnék nekem, vagyis feltenni egy olyan kérdést önnek, hogyha valaki kettes állampolgárság, és bekövetkezik a haláleset, Magyarországon is kell jelenteni, vagy elég, hogyha itten jelentjük?
Igen, hát ezt tulajdonképpen már válaszolt erre a főkonzul úr, de ismét helye meg.
Igen, köszöntöm a hallgatót. Én is. Igen, szükséges Magyarországon is anyakönyvezni ezt, mert attól, hogy itt anyakönyvezik, attól a magyar anyakönyvi nyilvántartásban nem kerül be.
Igen, de a főkonzuláton kell jelenteni, a tehát nem Magyarországon.
Tehát
a kérdés erre vonatkozott, gondolom. Ugye?
Igen.
Tehát, nem Magyarországon kell, a főkonzulátuson kell természetesen.
Ugyanúgy,
de ott meg be kell jelenteni, úgyhogy azt tudom mondani, hogy tessék felkeresni a főkonzulátust, hogy valamelyik partnerszervezet, nem tudom, hogy hol tetszik élni, de be kell jelenteni ezt az esemény.
Én helyen élek, de érdeklődök, hogy mi a helyzet, hogy mi a teendőnk, hogyha bekövetkezik.
És
ilyen.
Hogyan kell ezt? Gondolom, hogy a halotti bizonyítványt le kell fordítani, vagy...
Nem,
gondolom,
igazság szerint én nem tudom, hogy szükséges vagy nem, mert én csak itt élek.
Én nem tudom, hogy hova tetszett járni, de ugye Marosvásárhelyen rendszeresen tartunk kihelyezett konzuli napot, történetesen a holnapi napon is
Jaj, azt tudom, a szerdai napot, igen.
Igen, és akkor azt, hogy tessék...
elégséges, hogy ide jön, megyek és
így igen, keresztem. Így van, tessék bemenni, és akkor ott minden tájékoztatást meg tetszik kapni, de oda meg tessék elmenni.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot, Károly vagyok, Mikkel Keresztúrról. Üdvözlöm a kormányzat és a hagyományzat is. Jön a boldog értelmet. Annyit szeretnék mondani csak, hogy a tegnap hipot a lányom Keresztúron, és beszéltünk a konzulátussal, melyel a leányom Süketnéma, és két lányával fognak jövő kedden, tehát azt hiszem 23-án ott megjelenni esküdletét erre. És mit akar kérdezni, hogy esküdik meg, hogy eskednek meg egy Süketnémát például, hogy tudják megeskedni, vagy kell vele menjen valaki különösebben, vagy pedig majd elintézik ők ott a konzulátuson?
Igen, hát ez jó kérdés, nem tudom, ezt a konzul úr bizonyára nem tudja, hogy volt-e már példa hasonló esetre.
Megmondom őszintén, hogy az, hogy hasonló esetre volt, például nem tudom, feltételezem, hogy volt a korábbi években, üdvözlöm Károlyt különben. Konzul kollégám vissza fogja önt is hívni, és akkor meg fogják tudni beszélni azt, hogy is történjen a lányének az esküdtétele.
Hát igen, én azt javasolom, most nem tudom konkrétan mi az eljárás, de hogy mindenképpen...
Hát meg kell jelenni, és az esküdt, ez nyilvánvaló, igen. Nyilvánvaló, hogy meg fog történni.
Igen, a választással kapcsolatban írja János, ki kell, hogy visszaküldje a válaszborítékot, amit kaptunk, de hát még nem kaptunk válaszborítékot.
Igen, még nem kaphattak válaszborítékot, illetve ha valaki ugye a regisztrációról a Nemzeti Választási Iroda küld egy megerősítést, hogy sikeres volt a regisztráció, vagy nem volt sikeres, nem tudom, hogy erről beszél az úr, visszaküldeni most nem kell semmit, illetve abban az esetben, ha nem volt sikeres, akkor valami miatt, akkor újra regisztrálni kell, vagy egy módosító lapot kell benyújtani, egyébként nem kell visszaküldeni semmit.
Regisztrálni hogy lehet?
Regisztrálni sokféle.
Tehát ezt nem, vagy megteszik a főkonzulátuson is, bár azt hiszem...
A főkonzulátuson segítünk mi, de igen, ezért nem kell a főkonzulátusra befáradni, a partnerszervezeténk ugyanúgy Erdély számtalan település, Székelyföld számtalan településén ezt megteszik, de a legegyszerűbb módja, én úgy gondolom, ennek az online regisztráció a választás.hu oldalon, tényleg pár kattintása és a lakcímkártya birtokában ezt meg lehet tenni.
Uh-huh. És idősebbek, akik online nem járatosak, tehát akár postán is ezt a nyomtatványt ki lehet nyomtatni?
Ki lehet nyomtatni, és így van. Ezért mondtam ezt, hogy a partner szervezeteink azok segítenek minden településen, szinte jelen van, a kisebbeken nem, de akkor a közeli városban egész biztosan.
Igen, egy hallgató írja SMS-ben, szép napot, két kérdésem lenne. Egy, ha idén adjuk be a magyar állampolgárságra a kérelmet, júniusban születendő második gyermekem megkapja-e a 64 ezer forintos támogatást? Erre már tulajdonképpen válaszoltunk. Erre válaszoltunk,
és itt az idő az még annyival távolabb van, hogy itt azt mondhattam, hogy egész biztosan meg fogja kapni.
A második kérdés, a férjem kérheti-e utánam az állampolgárságot, vagy külön kell, és a kisfiam is, mert férjem nagynénje nem, itt valami lemaradt, azt hiszem, férjem nagynénje nem hajlandó ideadni a nagyszülők iratait, az ő szülei pedig elhaltak. Mi az eljárás ilyen esetben? Köszönettel, Ibolya.
Igen, kérheti, ha már volt egy állampolgársági ügy a családban, akkor arra hivatkozva.
Tehát nem csak a felmenők, hanem a házastárs után is igényelhet.
Hát a házastárs után lehet igényelni, igen. Uh-huh. Itt most ugye a sok kérdés felmerül ezzel kapcsolatban is, de alapszabály az, hogy a házastárs után lehet igényelni az állampolgárságot.
Abban az esetben, most ezt nem tudjuk, amennyiben magyar anyanyelvű, hanem magyar
anyanyelvű. Amennyiben magyar anyanyelvű, akkor nincs korlát. Amennyiben nem magyar anyanyelvű, nem magyar nemzetiség, ilyen jogcíme neki nem lehetne megállapítani, akkor 10 év házasság után.
Lehet. Halló, jó napot kívánunk!
Halló!
Tessék mondani!
Na, Isten áldja Székelyföld! Hátiluska néni volnék, és szeretnék az előző telefonáló érdeklődött a zászlónak a megrendelési helyéről. Hát ezt nagyon könnyen meg lehet csinálni, Csíkszeredába a mozgássérülteknél meg lehet rendelni, nem tudom milyen Csaba a főnök. Ezzel kell mondjam azt, hogy elveszítette a jobb karját, a bal karját, tehát ismertető jele van a főnöknek, és ott meg lehet találni, és lehet rendelni zászlót, mivel hogy. Én az a polgármesteri hivataltól ezelőtt egy pár évvel, kettővel azt hiszem kaptam egy székely zászlót, hát ahol nagyon csúnyan elbánt, hogy kibánt el, vagy kik bántak el, nem tudom. Össze-vissza van szaggatva, és még ki is volt véve a helyéről is, de én egy másikat rendeltem, 35 lej az ára, nem drága, kitettem, de most arra volnék kíváncsi, hogy ez a zászló rúd vajon. Hát én olyan 40-50 kilós vagyok körülbelül, vajon azt megbír-e engem, hogy lengedezzek én is ott?
Most már nem kell.
Mert ha alájak, azt hiszem, párdahat, vagy valamit kell tenni, hogy életben maradjak. Hát ez egy nagyon csúnya kifejezés, és nagyon drasztikus, és ez egy, mondjuk azt, hogy egy olyan kijelentés, ami egy statáriumot rendelne el, ami nem megfelelő a mai korszaknak, a mai felfogásnak, akármilyen nemzetiségre vonatkozóan kérjük ezt, vagy tudjuk ezt, mivel hogy ennél bűnösebbek elég vannak, amelyeknek a részére fel kellene szállítani, de mindenkinek az élethez joga van, még a kis bogárnak is. Tehát embernek az életét sem politikailag, sem vallás megkülönböztetés, semminek elvenni nincs joga senkinek. Akár alkotmányban van foglalva, akár nem, de hogy Istennek egyforma gyermekei vagyunk, egyformán van jogunk az élethez.
Köszönjük szépen, hogy ezt nekünk elmondta, kedves Iluska, engedje meg, hogy a főkonzul úr erre se reagáljon, mert azt hiszem, hogy nem tiszte, hogy ezeket kommentálja, és nekem sem. Egyébként egyetérthetünk azzal, amit mondott. Haló, jó napot kívánunk! Haló!
Haló!
Tessék mondani!
Jó napot kívánunk! Üdvözlöm az urakat! Lenne egy kérdésem. A lányom Trossingenben él, és van egy kisbabája, aki január 30-án tölti a fél évet. Sajnos most értesültünk arról, hogy csak fél évig lehet beadni a kérést a támogatásra. Gyorsan elindult idézőjelbe, tehát Frankfurtban hozzuk legközelebb, magyar konzulátus Frankfurtban, és egyáltalán nem veszik fel a telefont. Neten is próbálkozott, és ott pedig az volt a válasz, hogy majd aztán fontossági sorrendben. Mit lehet csinálni, mert csúszunk ki az időből?
Ez jó kérdés. Egyébként a törvény az mikor született meg? Valamikor év vége felé, nem?
Igen, az év végén, december végén.
Most ugye, aki teszem azt, július 2-án született, az január 2-án fél éves lett, akkor nem
így. Igen, ez ugyanra, nem tudom, ha valaki a tájékoztatónkat elolvassa, ami kint van a főkonzulátus honlapján is, vagy szerepel benne pont emiatt, hogy itt azért a határidők nagyon szükösek lettek. Aki kicsúszik a 6 hónapból, annak lehetősége van egy úgynevezett igazolási kérelmet benyújtania. Ezt nem a főkonzulátus bírálja, hanem a kincstár bírálja el, amiben le tudja írni, hogy mi volt az a probléma, amin ön hibáján kívül nem tudta benyújtani ezt a kérelmet. Most az, hogyha ő a frankfurti főkonzulátus nem tudta elérni, vagy nem kapott időpontot, az ugye az nem az ő hibája nyilvánvalóan. Tehát, hogy egy ilyen lehetőség van, én azt tudom mondani, hogy kitartást is próbálják elérni a frankfurti főkonzulátuson a kollégákat, mert úgy gondolom, hogy segíteni fognak, és a határidőre meg, amit mondtam.
Kérni azt, hogy nem a saját hibájából csúszott.
Így van egy ilyen lehetőség, hogyha már, ugye január 30-án jár le a 6 hónap, hogyha utána tudják csak benyújtani februárban, akkor kell írni a kérelem mellé egy igazolási kérelmet, amiben leírják, hogy önhibájukon kívül történt ez, mert ugye januártól lehet ezt igényelni, januárban a gyerek meg a szülő, az édesanyja az kint tartózkodott Trossingenben, próbáltak elérni a főkonzulátust, és ekkorra kaptak csak időpontot, tehát hogy ez nem az önök hibája.
Igen. A kérelmet azt hogy lehet beszerezni?
Nézze, ezt a főkonzulátusok honlapján elérhető javaslom, hogy tessék ott megnézni, vagy az ön lánya biztos, hogy megtudja, vagy fia, kedves fia, megtudja, kedves lánya megtudja ott nézni, és ott mindenféle tájékoztató van arra, hogy mi kell még hozzá.
Igen. És mi van akkor, hogyha nem veszik fel a telefont, mert a tegnap egész nap próbálta.
Hát, hogyha egy nap nem veszik fel a telefont, akkor még próbálni kell több napot. Én nem tudom, hogy a...
Meg a honlapon azért meg kell nézni, hogy
igen,
mikor van
ügyfélfogadás. Igen, tehát hogy ugye az ilyen kisebb főkonzulátusokon azért nincs folyamatosan ügyfélfogadási idő. Nálunk Csíkszeredában ugye minden nap munkaidőben van, de ez nem jellemző, illetve nem ez a jellemző.
Igen, Ilona írja Székelyudvarhelyről. Jó napot kívánok, azt szeretném kérdezni, hogy a személyazonosító igazolvány kódkártyájával be kell-e menni Csíkszeredába? Az igazolványt megkaptuk itt Udvarhelyen.
Igen, igen, be kell menni Csíkszeredába, és akkor itt visszakapcsolódik egy korábbi kérdéshez, mikor egy hölgy hívott az utazásra kapcsolódó, hogy tud-e útlevélre személyigazolványt utazni, hogy talán félreérthető voltam, a személyigazolványt vagy rosszul mondtam, személyigazolványt kihelyezett konzuli lapon nem lehet igényelni, az újfajta magyar személyigazolványért be kell menni a főkonzulátusra, és ott lehet személyesen igényelni időpont kérés után.
Mert hogy fényképet készítenek, meg tehát ennek a
úgynevezett biometrikus adatokat kell levenni, új lenyomatot jelent, és igen, ezt...
De időpontot lehet kérni konzuli kihelyezett napokon?
Igen, időpontot lehet kérni.
Azt tudja, hogy most mennyi a várakozási idő, tehát körülbelül 2 hét, 3 hét, ha most valaki jelentkezik.
Hát 4 hét, 5 hét inkább, igen.
A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Mai meghívottam Magyarország csíkszeredai főkonzulja Tóth László volt, főkonzul úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre, és mindenképpen azt, hogy befáradt ide a stúdióba, köszönöm szépen.
Köszönöm a meghívást.